Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és illetve gratulálok a szervezéshez. Ahogy a címből látszik, megszabadulom ezt az illemszabályt, hogy kutatásról számoljak itt be. Valóban mi a követnél most már 26. éve foglalkozunk ilyen mozgalmakkal, a vállalatok zöldítésével, és egy kicsit erről szeretnék beszélni. Ugye az ábra az körülbelül, mintha ennek az idomárnak, erre az idomára bíznánk azt, hogy most ugrass át a földet a karikáján, de úgy, hogy ezek a szennyezések nem maradjanak rajta, tehát körülbelül ez a körkörös gazdaságnak a célkitűzése. És egy kedvenc könyvemből hoztam egy idézetet, ez Daniel Quinn Ismail című könyve, ahol egy gorilla tanítja az embert az élet törvényére, és hát így kezdődik a könyv, hogy hát megy az ember az utcán, és lát egy ilyen hirdetést, hogy mester tanítvány keres, határozott vágya világ megmentésére elengedhetetlen, jelentkezni személyesen. Nagyon jó könyv egyébként, kicsit filozófiai, de ugye ez az, amit nagyon gyakran elfelejtünk ezekből, tulajdonképpen a fő cél az az lenne, hogy fenntartatóvá tegyük a világot, és én most arról elmélkednék röviden, hogy ez mennyire sikerül, illetve hogyan lehetne fejleszteni. Ami az eredeti ötlet volt, ez a körkörös gazdaság szakértők profilja, ez lesz az első rész, aztán egy kicsit elhelyezem ezt a mozgalmat a többi ilyen között, és hát utána lesz egy kitekintés. Először akkor nézzük ezt. Hát igen, az a baj ezek a fekete négyzetek, hogy mindig ott vannak, ahol ugye az ember rendesen telepakolja a szöveggel a fóliáit. Itt egy ilyen elég felejthető filmből idézek, de azért a metaforát mindenki meg tudja érteni belőle. Ez a Jumanji-nak a második része, nem látta volna, ne is nézze meg ezért, de az a lényeg, hogy hát négyen a dzsungelbe hajtanak végre egy lehetetlen küldetést, és egy kicsit ilyen lenne a körkörös gazdaság szakértőnek is a dolga, tehát fenntarthatóvá tenni az ipar, de hogy pontosan hogyan, azt nem tudjuk, de hogy minél előbb kell, azt igen. Ugye itt a főszereplőt elég érdekes neve van, ugye úgy hívják, hogy Dr. Smolder Bravestone, ugye hát kicsit gagyi amerikai filmről van szó, tehát bátor, kő, és a Smolder az meg ilyen parázsló tüzet jelent, és még doktor is, és most már lehet kapni ilyen felszereléseket, hogy hát úgy nézzünk ki, mint ő. És egy kicsit úgy érzem, hogyha most az volt az eredeti ötlet, hogy itt majd elővezetem azt, hogy milyen jó lenne egy ilyen duális képzést csinálni, vagy valami, de az az érzésem, hogy ha felszerelnénk valakit mindenféle ilyen eszközzel, aztán kiküldenénk kiképzés, meg komoly esélyek nélkül a dzsungelbe. De mégis mik lennének ezek a amikhez kéne, hogy értsen, ugye elsősorban mérnöki dolgok, újrahasznosítás, tehát most egy vállalatról beszélek, oda küldünk egy embert, hogy alakítsa át zöldé, energiatakarékosság, alternatív energiák, hogyan lehet ezt az egészet a vállalat irányításba beépíteni. Azt gondolom, hogy a fenntartatóságnak a filozófiája is fontos, tehát az például, hogy milyen terméket gyárt a cég, vagy mekkorára nő, vagy milyen messzire szállít, azok talán fontosabbak még ezeknél az operatív dolgoknál. Környezetirányítási rendszerek. A tevékenységeknél pedig át kéne nézni az egész cég működését, elsősorban megtalálni azokat a területeket, ahol meg lehet takarítani a környezetvédelemmel, aztán pedig menni tovább, vevőket rábeszélni a környezetbarátabb működésre. És azt gondolom, hogy ezeknek a szakembereknek kéne időnként találkozni, hogy ne ilyen elszigetelt ellenzékiként legyenek ott a cégen belül. És hát végül egy-egy cég nem lehet önmagába fenntartható, az egész rendszer lehet fenntartható, ezért ki kéne alakítanunk az ipari ökológia köreinek neveztem, tehát olyan köröket, ahol például az egyiknek a hulladékát a másik használja, stb. Milyen kérdések merülnek föl? Az első az, hogy a vállalatok alkalmaznák őket, vagy az állam, vagy az önkormányzatok. Ugye Magyarországon ez nem túl elterjedt dolog, de azt gondolom, hogy ha ezt pusztán piacra bízzuk, akkor nem fog megoldódni. Tehát ha lenne egy ilyen képzés Magyarországon, akkor is ugye utána munkaerőpiacra bíznánk, hogy legyen ezeknek az embereknek állása is, akkor az nem biztos, hogy működne. Belgiumban volt egy ilyen eco-counselor képzés, amikor ilyen környezeti tanácsadók kifejezetten ők az államnak dolgoztak, vagy az önkormányzatoknak, de a vállalatok részére. Tehát azt gondolom, hogy valami ilyesmi modell működhetne. Az lényeges lenne, hogy elhivatott munkatársat képezzünk ki, és nemrégen volt a Német Kereskedelmi Kamarának egy nagyon jó kezdeményezése, ilyen energiahatékonysági csapatokat hoztak létre cégen belül, fiatal emberekből, 3-4 emberből, akik utána kaptak ilyen központi eligazításokat, meg tulajdonképpen egy verseny volt, prezentálniuk kellett a projektet a végén, és elég jó működött. Önkéntes vagy kötelező, milyen körben, tehát ezek azok a kérdések, amiket meg kéne válaszolni. Ha egy kicsit tovább nézünk, akkor azt látjuk, hogy nem ez az első ilyen vállalati fenntartatósági mozgalom. Szerintem elsősorban azoknak jók, akik belépnek erre a szakterületre, és elég lelkesek, de ugye aki már többediket éli át, az kicsit... Azt gondolom, hogy kiábrándul ezekből. Ugye most néhány eszközt raktam ide, az ISO 9000-től 14001-ig a környezeti termék címkék, az ENSZ-nek különböző kezdeményezései, és ami talán a csúcsot képezi, azok a fenntartható fejlődés célok. De egy kicsit olyan érzése van az embernek, hogy hát szétrobban a fejettől a sokféle eszköztől. A cégeknél most már van ilyen, hogy multitanúsított vállalat, vagy, tehát hogy mindenféle irányítási rendszere van. Megpróbáltam pár CSR könyvet összeszedni, ugye ez a Corporate Social Responsibility, vállalatok társadalmi felelőssége, és csak színek szerint mentem, tehát ugye van Red Book, Yellow Book, White Book, Green Book, tehát csak hogyha ezt a buta logikát követjük, akkor is zavarbejtően sok a könyv. És hát összeszedtem a mozgalmakat is, minden kezdődött ugye a recyclinggal, aztán hulladékcsökkentés, tisztább termelés, zero emission, nem növekedés, volt a zöld gazdaság, aztán ez a hármas optimalizálásnak fordíthatjuk, tehát a környezeti, társadalmi, gazdasági fenntartatóság, termékekre az életciklus elemzés, fenntartató fogyasztás, a már említett CSR, itt Pécset is vannak hagyományai a kék gazdaságnak az egyetemen, ugye Günther Pauli látszik a...
Ezzel lehet mutogatni?
Vagy nem, ez más. Balalsó. Közös értékteremtés, ugye Michael Porternek is ott van a képe. Porter azt mondja, hogy nem az a feladat, hogy más legyen az elosztási rendszer, hanem az, hogy még hatékonyabban csináljuk a dolgot. Ő így egy kicsit a hatékonyságnak, a versenyképességnek a pápája. És hát ezt kössük azzal össze, hogy akkor környezetbarátabb is lesz, és akkor több fog jutni a szegényeknek. Hát sajnos nem így működik szerintem a gazdaság, tehát úgy néz ki, hogy minél több pénz van, annál egyenlőtlenebbül oszlik el, nem pedig fordítva, tehát ezt önmagától nem lehet várni a piactól. Ipari ökológia, és legutoljára a körkörös közösségi gazdaság ment, és erre jött a körforgásos, körkörös gazdaság. Most, mikor ezt így összeírtam, akkor felmerült bennem, hogy ezek mennyire ugyanazok, és mennyire külön mozgalmak, várható valami új tőlük, és hát még tavaly előtt ezt a cikket sikerült összehozni belőle, amikor összehasonlítottam ezeket a vállalati fenntartatósági mozgalmakat. Most ez volt a fő kérdésem, hogy ezek múló divathullámok, vagy valódi fejlődést jelentő dolgok. Tehát, hogy mennek, fölfutnak, aztán elmúlnak, és jön a következő. Ugye ez egy kicsit szkeptikus megközelítés. Vagy pedig ezek följebb nyomják a dolgot, eljutnak mindenkihez, és létrehoznak egy ilyen tudatosabb gazdaságot. Azt a Móriczka módszert választottam ennek a mérésére, hogy megnéztem, hogy mennyire emlegetik ezeket a mozgalmakat az internetes találatok alapján. Ezt mindenkinek tudom ajánlani, ez a Google Trends, ahol be lehet írni max. 5 kifejezést, és az alapvetően egy marketingeseknek van szerintem, tehát ilyen pár havi elemzéseket is lehet csinálni. Térképeket rajzol, nagyon profik is dolog, de 15 éves időtávot is lehet vizsgálni, ez a legnagyobb, én ezt tettem, és akkor ha beírnám, tehát az ötbe beírnám a recyclingot, akkor lenne egy vonalam, és az összes többi ott lenn menne a nullán, tehát ez az első mozgalom volt, és messze a legmagasabb. Itt a másod bolyt írtam be, ugye a tisztább termelés, látszik, hogy ez a világos kék, hogy ez korábban jött, nagyon népszerű volt, aztán egy kicsit lecsengett, de még mindig van, tehát nem igaz az, amit én gondoltam, hogy ezek eltűnnek, és jön a következő. Zero Emission, CSR, stb., és hát a Circular Economy, a körforgásos gazdaság, amelyik pedig följött. Én azt a következtető, tehát külön megnéztem a Google találatokat, a sima keresőbe, illetve a Google Scholar-t, ami ugye tudományos említéseket listáz. Van számtalan ábra, most csak ezt az egyet hoztam. Lényeg az, hogy ezek azért fönntartják a figyelmet, mindig megújítják a dolgot. Abban továbbra is szkeptikus vagyok, és még csak elméleti ötleteim vannak, hogy hogy lehetne mérni, hogy ezek mennyire azonosak, mennyire másak, szerintem azért inkább azonosak. Tehát meg kéne vizsgálni egy csomó dokumentumot, hogy tartalmelemzéssel, hogy ugyanazok-e a szavak benne, ugyanazok a vállalati esetek vannak, ugyanazok az intézkedések, stb. Akkor végül egy kis kitekintés, visszatérünk oda a felejtető filmünkre, hogy azt gondolom, hogy ezeknek a szakértőknek bizonyos szövetségeseket kellene keresni. Ahogy a filmben is van, hát ugye ez egy vicces film, tehát nyilván nem ilyen pocakos, meg ilyet tekintetű szövetségeseket keresne egy kommandós, ha tényleg a dzsungelben lenne, de azt gondolom, hogy lehetne ilyet. Az egyházak például Németországban nagyon jól működött, amikor elindultak a napelemek, hogy a templomoknak a tetejére rakták. Ezt nem tudom nálunk mennyire lehetne egyrészt a műemlékvédelem miatt, de hát ott is ugye van műemlékvédelem. Azt gondolom, hogy ebbe élen járó lehetne, de valahogy nincsen párbeszéd ezen körök között, tehát az egyházban ezt teremtésvédelemnek hívják, de ugye ez ritkán ér össze a körkörös gazdasággal. Zöldek, elég erős civil zöld mozgalom van Magyarországon, a szó legjobb értelmében, illetve a nők, ugye van most egy párhuzamos szekció, ami a nők szerepéről szól vidéken, akkor ezt egy-egy fóliába kifejtem. Először az egyházak. A PricewaterhouseCoopers-nek vettem egy jelentését, kiemeltem belőle három dolgot, és ezt próbáltam tükröztetni az egyház társadalmi tanításával. Azt mondta, ezek elég megdöbbentő dolgok voltak, hogy a 6 hónap után a felhasznált anyagoknak 1%-a maradt forgalomban, az összes többi a szemétté válik. A másik dolog az az, hogy 90 transznacionális vállalat adja a széndioxid kibocsátás 50%-át. Ugye nem politizálunk ilyen helyeken elből, de most ugye volt egy nemzeti konzultáció, ahol volt egy ilyen kis irányított kérdés, hogy mit szeretne a gonosz multik, fizetnék meg a klímaváltozás kárát, vagy pedig a szegény magyar polgárok, és hát 99% azt mondta, hogy gonosz multik. Ugye azt gondolom, hogy ez egy kicsit a kérdés is rossz, mert hát ez nem úgy van, hogy a gonosz multi legyártja azt a csúnya füstölő autót én szegény polgárok, polgár, meg kell, hogy használjam, ez egy ilyen, ez egy kör, amiben mind a ketten benne vagyunk, és erre van egy ilyen fogalom, másrészt meg ugye gyakorlatilag hát a multikra ráhárítják, azok meg áthárítják ránk, úgyhogy nincs olyan nagy különbség. És hát a közlekedés használja fel az ólomkészletnek a 70%-át, ez a harmadik adat. Az 1%-ra, most aki nem ismerné, ezek az enciklikák, ezek nagyon régóta vannak, tehát 1890-es években jelent meg az első a Rerum Novarum, ezek ilyen 40-től 150 oldalas füzetekig, nagyon mély szöveg, tehát én egy könyvet írtam, amiatt elolvastam az összeset, meg kijegyzeteltem. Nagyon nehéz szöveg, de azt találtam, hogy nagyon mély és jó gondolatok vannak benne. Még egyszer azt gondolom, hogy ez egy fő hiba, hogy nem jönnek át ezek a tudományba, és ugye mi csak statisztikákkal vizsgálódunk, ami jó, de kicsit el kéne mennünk ide a mélyebb gondolatok felé is. Tehát a Laudatio Si, amelyik a teremtésvédelmi enciklika, az utolsó előtti, ez eldobó kultúrának nevezi ezt, és hát rosszalja. És amit pedig ezekkel a multikkal kapcsolatban mondanék, ez a bűn struktúrái, ami több enciklikában is megjelenik, vagy nevezik társadalmi bűnnek is, social sinnek, ami azt jelenti, hogy senki nem maradt ki belőle, tehát nem úgy van, hogy ezt hopp, na, kicsire, oké. Nem úgy van, hogy vannak benne bűnösök, és vannak jók, hanem hát mindnyájan ennek a bűnös struktúrának a részei vagyunk, nem mindegy, hogy mennyire, de aki nem tesz ellene semmit, az rosszul teszi. Tehát nem elég, hogyha egyénileg környezettudatos az ember, hanem ezeket is át kell alakítanunk. Zöldek. Magyarországon ugye azt gondoljuk, hogy a zöldek csak tüntetnek, mert ez a leglátványosabb. Ennek is azért vannak nagyon pozitív részei, de például megnézzük a Magyar Természetvédők Szövetségét, amely egy ilyen szövetsége a többi zöld szervezetnek, akkor nagyon komoly szakértői munkát is látunk, például az elektronikai hulladék tekintetében. Itt egy jelentésüket ide raktam, de ugyanúgy környezetgazdaságtanban, adózásban nagyon jó javaslatokat tesznek. Tehát komolyan lobbiznak, illetve a fogyasztókat is befolyásolják. Például most, hát ha eljut ez a PPT a részvevőkhöz, akkor ide beírtam a jegyzetekbe, hogy most az EU elfogadott egy olyan határozatot, ami garantálja fogyasztáshoz való jogot. Ez egy nagyon nagy probléma. Nekünk van ott egy csomó ilyen elhasznált, tehát nagyon régi hifi tornyunk, meg rádiónk, amiket nem használunk, de hát elhoztam megjavítatni. Itt Pécset találtam Keszthelyről, legközelebb olyan hagyományos gelkát, ahol ezt megcsinálták. És akkor most mesélik, hogy hát régen 8 évig kellett alkatrészt biztosítani egy új készülékhez, most ez nullára csökkent. Tehát gyakorlatilag ez azért elég nagy pofon. És hát most talán ebbe lesz előrelépés, illetve vannak olyan országok, ahol csinálnak ilyen zöld köröket is, tehát ahol megtanítják idős szakemberek, hogy kell megjavítani ilyen egyszerűbb dolgokat. Azt gondolom, ez fontos lenne. És akkor végül a nők. Elsősorban ugye azt gondolnánk, hogy ők csak a jövő zálogai, gyerekeket így kell nevelni, tudatos vásárlás inkább hozzájuk köthető döntéshozók befolyásolása, tehát a legtöbb vállalatvezetőnek a felesége például a nő, tehát rajtuk keresztül azért lehetne rájuk hatni. Közösségek működése, illetve a civil mozgalomba nagy szerepet játszanak, de ez ugye igaz is, és nagyon fontos is, de ugyanakkor azt gondolom, hogy sokszor vezető szerepet is vállalnak. Ugye vannak ilyen mémek a neten, hogyha 3 bölcs az nő lett volna, akkor mennyivel hasznosabb ajándékokat hoznak, mint aranyat, tömjét és mirhát a kis Jézusnak és az ifjú párnak. De hát felraktam ide néhány ilyen hősnőt, akik a Greta Thunberg, Esther Duflo, aki tavaly előtt kapott Nobel-díjat a szegénység kutatására. Ezek nem igazi bélyegek, az egyik újságunkhoz rajzolták, de nekem nem tetszenek. Ez mondjuk igazi Szent Erzsébet, Teréz anya. És hát maga Szűz Mária, tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne ezt az összefogást megteremteni, és akkor lenne valami esélye a körforgásos gazdaságnak. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit akartam mondani.
Nekem egy olyan félelmem támad, hogyha elkezdenénk ezeket a környezetvédelmi tanácsadókat kérdezni valójában, nem kerülnének gyorsan abba a csapda helyzetbe, hogy őket csak a zöldlemosás eszközeként használnák, hogy itt van egy környezetszennyező gyár, fölcsapazunk egy napelemet, és akkor megvan mentve az univerzum, ugyanígy, hogy ugyanaz a gyár fölvenne egy-két ilyen srácot, hogy akár az önkormányzatot kölcsön kérni, ők elmondanák a véleményüket, ez gyorsan be lenne rakva az első fiókba, aztán a GDP növelés érdekében még egy kicsit megpörgetnénk a gazdaságot. De szerintem én a recycling is egy kicsit az eszköz, mert a újrahasznosított kólásüveg az nem környezetbarát, hanem a recycling is nagyon sok környezetterheléssel jár. Ellenben az újrahasznosított visszaváltató üveg az tényleg hasznos lenne, csak az nem tetszik a gyáraknak. Tehát hogy én nem ez a félelem, hogy ez csak a zöldre mosást lenne felhasználva hozzuk el.
Hát ugye ezt a kerekes professzor szokta mondogatni, hogy ez egy ilyen nem gonosznak mondja, vad probléma, tehát igazából akkor tudjuk ezt megfejteni, hogyha kipróbáljuk. Ilyen szempontból mondjuk az EU-nak a zöld, zöld megállapodása az egy jó példa, hogy nagyon sok rossz dolog történik a környezetvédelem nevében, de mégis ki kell próbálnunk, mert az elektromos autókról senki nem tudja, hogy nagyban hogy működik, amíg nincs egy nagy arányú kísérlet, és mégiscsak előre viszi a dolgot. Én viszonylag optimista vagyok, tehát nem gondolom, hogy a vállalatok azok így eleve gonoszok, van egy ilyen rossz arcuk, meg egy jó arcuk, tehát egy csomót meg is lehet takarítani ezzel, van az ablakon bedobott pénz programunkat követni, most már 2000 óta nem tudom én, 500 intézkedést szedtünk össze, a konkrétan megtakarítást jelent pénzbe is, meg erőforrásba is. Nyilván egy idő után elválik, tehát van, ahol már kompromisszumokat kéne tenni. Az embereken múlik a dolog, tehát én azt gondolom, hogy lehetne ezt csinálni. Az üveg visszaváltásról volt egy időszak, amikor azért elég magas termékdíj volt, akkor működött a dolog, tehát piacilag nagyon jó irányítható ez a történet, illetve hát elmegyünk más országokba, azért működik, tehát csak Horvátországig elmegy az ember, nem szoktak olyan zöld mintaországként emlegetni, az összes műanyag palackon meg joghurtos dobozon van egy fél kúna betétdíj, ami azt jelenti, hogy legalább az üvegeket, de lehet, hogy a műanyagból is lehet újra használni, nem újra hasznosítani. Tehát azt gondolom, hogy ki kéne próbálni, ennél biztos rosszabb lenne, vagy jobb lenne, mint hogy megcsinálunk nagyon ilyet.
Csak egy hozzáfűzni való. Én egy vendéglátós cégtől jövök, és mi bevezettük itt az egyik konyhában, csak üveges terméket lehet kapni. 30%-ára esett vissza a forgalom. Nem viszi el a fogyasztó. Úgy azt gondolom, ez egy inkább egy komplex gondolkodásról van itt szó. Én picit hiányoltam a diákról, az együttműködők közül a vállalatokat, mert amíg ők ebben nem lesznek érdekeltek, és amíg úgy tekintünk, hogy az államnak kell foglalkoztatni egyébként megtakarítást, nagyobb profitot, bármi a ebben a rossz, csúnya kapitalista szemlébe beilleszkedő profitot nem hoz a vállalatnak, pedig nem fogja csinálni, de számos olyan dolog van egyébként hoz. De kell menni egy úszodába, ami állami kezelésben van, például itt Pécsen, mindenhol világ itt a lámpa, a régi neonas izzó fogyaszt, el kell menni egy olyan szállodába, ami privát kezelésben van, és akkor talán edes meg nem világít, mert hogy ez a zsebére megy. Amíg nem a zsebére megy egy vállalat, amit ön is mondott, hogy a betétdíjjal, vagy bármilyen más eszközzel, addig ez nem fog működni ez a dolog. Ez az én személyes véleményem, és ez közösen lehet megcsinálni a fogyasztóval együtt.
Igen, én azért nem raktam, te vállalat tulajdonképpen a célcsoportja volt az egész nap, tehát azért nem raktam külön partnerként, de igaz.
De hogy az elektromos autót említette, hát most nem tudjuk mennyire fenntartott ezt, de inkább nem, mint igen. De mivel ez egy elhatározás, most ugye ebben az irányban az iparág, most mindenki elektromos autót kezd jártani, és akkor itt változik a, valahogy a felépítése a gazdasági szektor.
Nekem csak egy észrevételem lenne itt a vállalatokon túl, még hangsúlyosabbá tenném ebbe a témába az időseknek a szerepét. Már megjelent itt a javítás, meg a zöld köröknél, viszont azt gondolom, hogy a nagyszüleim, vagy az ő szüleik körforgásai gazdaságban éltek, csak nem tudtak róla, hogy nem így hívták. És amíg még be lehet szerezni ezeket az információkat onnantól, hogy egy háztartáson belül mi hogyan működhet, egészen egy nagyobb gazdaságig, addig érdemes lenne ezeket az információkat begyűjteni és elmenteni, hogy 20 év múlva ne nulláról kelljen kezdeni mindent.
Köszönöm.